Sziasztok, ez itt a Szász Hold, én Weisser Alinda vagyok, és most Kalapos Éva Veronikával beszélgetek. És akkor most folytathatjuk mással is, mert ez csak egy, és nem disztópia szerző vagy alapvetően, hanem igen, ahogy említetted már a DAC sorozatot, szerintem a legtöbben arról ismertek meg, ugye itt az emberek vagy a DAC sorozaton nőttek fel, vagy a Szent Johanna gimin, tulajdonképpen azt talán így lefordíthattam, de azért én másodiknak mégiscsak azt mondtam, hogy a Massa című könyvről beszélünk egy picit, mert ez is nagyon kamasz problémákat fókuszál, és egy nagyon nehéz kamasz problémát, tehát a bullying problematikáját, vagy leginkább úgy mondanám, hogy azt, hogy egy nagyon érzékeny emberből, aki a főszereplő, és egy nagyon ártatlan, és hogy is mondják ezt, kedves, nem, másoknak nem, igen, másokat nem bántó, szelíd, azt a szót kerestem, hogy egy szelíd fiúból hogy lesz a bántalmazás során agresszív, bizalmatlan, nem törődöm ember, és hát hosszan is a könyv végén sok-sok tanácsot adsz, vagy adtok a kiadóval együtt, hogy ha szülő vagy, ha tanár vagy, ha diák vagy, mit csinálj, ha bántalmazást észlelsz. Na, erről meg tudod, mi jutott eszembe, hogy megelőzted, de mekkorát szólt a Kamaszok című sorozat, nem olyan régen, pontosan ugyanerről szól. Csak nyilván ez egy regényben. Akkor már ennyire érezted ennek az erejét, ennek a történetnek, hogy mit csinálnak a tizenévesek egymással?
Volt, ez a Manó könyveknél jelent meg, ugye 2016-ban ez a könyv, és volt egy Amanda Todd nevű lány, lehet, hogy emlékszel erre a videóra, akit gyakorlatilag halálba bullyingolt. Egyébként ez egy idősebb férfi volt, de hogy és volt egy olyan videó, amit nem sokkal a halála előtt, öngyilkossága előtt megcsinált, és a történetét ilyen fehér lapokra írva mesélte el, és akkor azokat felemelte a videóban. És amikor láttam ezt a videót, akkor egyszerűen tényleg az volt bennem, hogy nem hiszem, én ezt nem, tehát hogy nyilván nem hiszem, de hogy nem, tehát hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valakit kizárólag szavakkal idáig lehet juttatni, hogy gyakorlatilag megölje magát azért, hogy ennek vége legyen. Ott volt azt hiszem egy fizikai atrocitás is, de egyébként a nagy része az képek, szavak, az interneten zajlott az egész.
Igen, és ebben a könyvben például csak annyi is, hogy kapsz 56 olyan üzenetet, hogy figyellek, vagy szóval ennyi.
Abszolút, abszolút. És akkor kezdtem ezen gondolkozni, és kezdtünk a Manó könyvek főszerkesztőjével, Csapodik Ingával ezen gondolkozni, és akkor ott, igen, tehát hogy ott volt egy olyan érzés bennem, hogy én ezt, tehát hogy ha ilyen létezik, és ugye elkezdtük ebbe beleásni magunkat, meg elkezdtem, akkor én ezt, tehát, hogy én ebbe bele akarok, tehát én meg akarom mutatni, vagy szeretnék arról beszélni, hogy milyen iszonyúan borzalmas érzés ez. Tehát, hogy egy kicsit azt átadni, hogy ha egy bántalmazó ember, gyerek elolvassa ezt, akkor kicsit értse már meg, hogy mit csinál.
Jó,
azzal,
de te honnan
tesz.
Tudod? Mert itt lelkileg nagyon erősen végigmegyünk ezen a folyamaton. Tényleg, ahogy lépésről lépésre elvész az érdeklődés, elvész a bizalom, elvesznek az iránytűi az embernek, amik addig úgy érez, hogy meghatározzák a személyiségét. Honnan tudod, hogy milyen kikkel beszéltél, vagy hogy éled bele magad ebbe a folyamatba, vagy magad is voltál áldozata?
Hát voltam áldozata, de akkor nagyon kicsi voltam még, tehát harmadikos voltam általános iskola harmadik, amikor egy városból, kisebb városba költöztünk, és akkor bekerültem egy új iskolába, egy új osztályba, és az én félénkségemet, meg ilyen visszahúzódásomat, azt ilyen, nem tudom, nagy képűségként értelmezte ott. És akkor volt egy olyan 3 hónap, amikor nem beszéltek velem. És akkor senki. Tehát, hogy, és a tanárok ezt látták egyébként, de hát nem, szóval, hogy ez egy kisvárosi iskola, semmi eszközük nem volt arra, hogy ezzel kezdjenek valamit.
De én nekem szándékuk volt, vagy csak...
Nem, hiszem.
Na, ez egy fontos tapasztalás ehhez a könyvhöz is.
Igen, igen. Hát azért, igen. Szokták mondani, hogy felnőtt ellenes vagyok a könyveimben, de azért ez mondjuk nem teljesen igaz szerintem, de mondjuk biztos, hogy elég sok sara van a felnőtteknek bizonyos dolgokban. De hogy, szóval, hogy ez volt, és nekem megvolt ez a mákom, hogy hazamehettem a szüleimhez, és ott meg barátaim, és tehát, hogy ott minden tök jó volt. És elképzeltem, vagy beleképzeltem abban magam, hogy de mi van, ha ez sincs? Tehát, hogy mi van, ha otthon, még otthon sem értenek, és akkor még online kapod a továbbba. Tehát, hogy ennek nincs vége, akkor, amikor kilépsz az iskolából, hanem tovább megy, és hogy egyszerűen bele, nem tudom, voltunk az ORFK-ban, és a Kingával, és ott nagyon sok ilyen esetleírást olvastunk egyébként aha. el, de azok már ugye ilyen tényleg nagyon durva agresszióig menő, fizikai agresszióig menő.
Hát ez is.
Helyzetek voltak.
Ez
igen,
a regény
igen.
is, ez a gyilkossági kísérletig megy.
Igen, igen, de a legtöbb az egyébként vagy öngyilkosság, vagy, tehát hogy kevesebb volt ez, ami kifelé irányuló agresszió volt. És egyébként ezt is szándékosan, tehát szerettem volna, hogyha ennek nem az a vége, hogy a Patrik...
Ő a főszereplő film,
most, igen. Ő a főszereplő, hogy akkor ő most öngyilkos akar lenni, hanem ennek akkor az a vége, hogy már pedig akkor én most téged megszüntetlek, és ezt az egészet megszüntetem szó szerint.
De egyébként olyan igen. érdekes, mert ez a Patrik nevű fiú Bukovszkit olvas, és itt is előjön egy Petri például, ez nagyon érdekes, a Petrinek a Pillanatfelvétel című pár sorosa.
Igen.
És most ezt felvasmazom a hallgatóinknak. Mikor a nyafogó hangodon azt mondtad, nekem sokkal jobb lenne, ha meghaltál volna, elfelejtettem soká orvérzésig röhögni. Csak néztem arcom a szemüvegedben, ott abban a presszóban, a pihés orrod, a kávéfoltos szádat, ott mosolygok az őszi teraszon, gesztenyerosdás autógumiszakban, és azt kellett volna felelnem, miért nem mondtad? Ez az a versen belül felvételizik a színjátszó csapatba, amiben aztán bekerül, és Frankensteint játszanak. De ez igen. a Petri is érdekes dolog, hogy Petri hogy kerül bele egy young adult irodalomba.
Itt Patriknak a... nem is tudom.
Patrik Petri tényleg.
Patrik Petri, igen, ez nekem is most
így kimondtad egy mondatban, igen.
Igen. Azért nehéz egyébként válaszolni ilyenkor erre, mert ez tényleg ilyen féltudatos mindig, szóval, hogy benne van ez az ilyen ráérzések, vagy rá tehát így az agyam valamelyik része rátalál erre így az írás közben, és akkor egy sor felidéződik, és megkeresem ezt a verset, és ha azt érzem, hogy ráillik, akkor behúzom, és ez az, ami tényleg, amit utána, amikor utána beszélünk egy szövegről, akkor adott esetben olyan mintázatok rajzolódnak ki, amik egyáltalán nem tudatosan. Például egyébként ilyen módon ez sem tudatosan került bele. Szóval, hogy nem is tudom, lehet, hogy tényleg pont ez történt, hogy egy konkrét
hogy Bukovszki meg Petri.
Igen, hogy igen, az is szerintem, vagy egy konkrét sor jutott eszembe belőle.
Jó, mert én azt feltételeztem, és azért faggatlak erről, hogy van egy olyan szándékod is, mint a nem hagylak itt benne az anyukának, hogy cseppeket tenni ezekbe a könyvekbe, olyan cseppeket, amelyek más korokba, más alkotókhoz nyithatnak kapukat, a felejtés ellen, mert azért a Petri, vannak nagy ilyen nagy nosztalgikus időszakok, és a Petri autonómiája, meg függetlensége, az elképesztő életmódja, és az ahhoz képest a tehetsége, ami ilyen keresetlenül őszinte, az sokszor kapott mostanában teret egyébként, de azért nem, hogy mondjam, széles nyilvánosságban, hogy mintha lenne egy ilyen szándékod, hogy aki mondjuk 16 évesen elolvassa ezt a könyvet, az halljon egy kicsit Bukovszkiról, Petriről, Frankensteinen gondolkozzon, ami tök jól paralell az alaptörténethez, hogy bántalmazás, egyedüllét, stb. Szóval, hogy nem, ez a szándék nincs benned?
Hát ez tudatosan nem igazán. Tehát, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy gondolok, vagy tehát, hogy lehet, hogy van olyan bennem, hogy, de azt hiszem, hogy talán inkább csak én magam élek így, vagy gondolkozom így. Tehát, hogy nagyon sokszor, nekem nagyon-nagyon sokat segítettek az életem során a versek, a szövegek. Én részben egyébként emiatt is lettem író többek közt, hogy engem nagyon sokféle módon megmentettek már szövegek, és attól, hogy abban a pillanatban mondjuk megbolonduljak, vagy nem tudom, és talán azt hiszem, hogy bennem ennyire, nem véletlen az sem egyébként, hogy egy költőhöz mentem hozzá, tehát, hogy nekem az életem részei, a gondolkodásom részei, a Szabó T. Annánál szoktam például még ezt látni, hogy sokszor posztolja, hogy és fölkeltem, és akkor az a vers jutott eszembe, hogy, és akkor amikor ittam a kávémat, akkor közben azon gondolok, és utána tehát, hogy tényleg így valahogy annyira bennem van, hogy tehát nem is tudott, amikor például a Frankenstein párhuzamot az eszembe jutott, akkor az teljesen magától értetődő volt számomra. Tehát, hogy azon például egyáltalán nem is kellett gondolkoznom, hogy hát mi mást játszana ez a fiú? Hát mi mást, mint egy olyan embert, akit nem embert? Hát
ugye ő nem a doktor Frankensteint játsza, hanem a teremtményt.
A lényt, igen. Hogy egy olyan valakit, aki elvileg lelketlen, gyakorlatilag nem az, vagy hát honnan kezdődik a lélek, stb. És akit azért bántanak, mert van. És hogy mi másról szólna a bántalmazás, akár online, akár offline, hogy valakit azért bántanak, mert van. Tehát tök mindegy, hogy milyen tulajdonságát emelik éppen ki, az ő létezése, mint olyan az, ami valakit rettentően bosszant és agresszióra kényszerít.
Egyébként én ezt szerkezetileg egy nagyon izgalmas könyvnek tartom, hogy ez a párhuzam végig vonul rajta, hogy mi történik a Frankenstein teremtményével, és közben mi történik azzal a fiúval, aki játsza Frankenstein teremtményét az életben, hogy magányosodik el, és hogy jut el valahova, amit nem gondolt az elején, hogy eljuthat odáig. De ez a felnőtt ellenesség, ez egy izgalmas téma, amit kimondtál. Ezt is sosem mondtam volna, de az kétségtelen, hogy ebben a könyvben a szülők is, és az iskola is, mindenki, aki nagykorú, rettenetesen reagál a bullyingra. Lehet, hogy 10 éve még tényleg így volt. Én ma nem ezt tapasztalom, de lehet, hogy buborékban élek. Tehát vagy közben ennyit változott a világ. Az, hogy a szülők azt mondják, hogy ha mit műveltek ti, ugye egyből egyenlőségére téve elkövető és áldozat közé, nagyon érdekes, az, hogy az iskola első reakciója az, hogy el kell küldeni a problémás embereket, és nem az elkövető a problémás, hanem az áldozat. Én ezt felvont szemöldökkel és hitetlenkedve olvastam, de lehet, hogy 10 éve itt tartottunk még.
Hát én 10 éve abszolút ezt. Sőt, tehát, hogy most már én azt látom egyébként, hogy most már a szülők edukáltabbak ebben sokkal. Hát az iskola, tehát az intézmény rendszer az még mindig döcög ebben. Tehát, hogy még mindig látok olyat, meg hallok olyat ismeretségi körből is, meg ilyesmi, hogy inkább akkor kivesszük az iskolából, akkor azt javasolta az igazgató per osztályfőnök, hogy inkább másik iskola. Mert hogy ez, tehát azért ezekbe rohadt nehéz belemenni. Tehát, hogy azért azt, hogy mi itt mi elemezzünk a gyerekekkel, hogy figyeljetek, akkor értsük már meg, hogy ez mit jelent, és ez rengeteg idő, rengeteg energia, ami senkinek nincsen. Tehát, hogy én ezt értem alapvetően, hogy ez a könnyebb megoldás, csak nyilván ettől még ez nem fog. Tehát, ha el is múlik mondjuk egy másik iskolában, ez bennem is megmaradt, mindenkiben meg fog maradni.
Aha, hogy ez nem lehet csak úgy kifeküdni, vagy nem tudom, tehát és ehhez az, kell segítség.
Igen, és az, hogy nem álltak ki mellettem, tehát hogy igazából ami megmarad, az ez, hogy leginkább, hogy hát, de hát én segítséget kértem volna, és akkor az volt a segítség, hogy akkor menjünk másik iskolába, nem az, hogy odaállt az anyám, és azt mondta, hogy vagy jó, most nyilván nem így, de hogy már pedig kinyírlak, hogyha még egyszer. Szóval, hogy valamiféle módon a gyereknek ott lenni, ez szerintem igazából ez lenne az, ami nagyon fontos lenne ebben, még akkor is, ha ez nem oldódik meg olyan nagyon egyszerűen, de az, hogy ott vagyok és odaállok, és azt mondom, hogy ez nem lehet.
Most azt akartam mondani, hogy az előbb Szabó Ti Annát említetted, hogy neki van nagyon sok ilyen alanyi verse, ami nagyon belülről, hogy ezek a történetek, amiket te megfogalmazol, akár Jángadát, akár a felnőtt irodalomban, amiről mindjárt beszélünk, hogy ezek benned feltépődősebbek? Tehát, amit most elmesélted, hogy a saját abúzus történeted is le akartad írni ebben a bullying sztoriban? A saját országhoz való viszonyodat is le akartad írni a Nem hagylak ittben?
Persze. Szerintem annyira, mint minden más író. Tehát, hogy ezek mindig, tehát, hogy nem lehet az, hogy nem abból írunk, ami minket iszonyatosan, hát szintén Szabó Té Anna, ugye, arról írja, ami bánt, és hogy volt? Hogy van az a Szilánk című vers, az egy ars poetica, hogy arról ír, ami... Na, ez eszembe fog
bánt,
jutni.
Okay,
bánt,
okay.
Igen. Arról írja, ami bánt, igen.
Mert ez nagyon érdekes.
Ami se erőt, se kedved, bocsánat.
Valahol írtad, szerintem a VMN-en egy cikkben írtad, figyelj, egyszer régen egy csodálatos költőnő, akinek a versét megszerettük volna zenésíteni az akkori zenekarommal, elhívott magához beszélgetni, majd az este végén elégedetten dőlt hátra, és azt mondta, odaadja a verset. Csak azt akartam látni, van-e benned elég fájdalom, hogy elénekeld? Most, ha már itt a Szabó Ti Annának ezt a versét hoztad, hogy akkor benned van elég fájdalom.
Igen, ez a Falcsik Mari volt egyébként.
Na, ez nem volt benne, vagy nem derült ki számomra, hogy róla van szó.
Igen. Tehát, hogy valójában erről van szó, hogy valahol. Én ebben sajnos hiszek, tehát ezt tudom, hogy ez egy ilyen elavult nézet, hogy a valamennyi fájdalom egyszerűen kell ahhoz, hogy az ember bármiféle művészetet csinálni tudjon. Muszáj, hogy kell, hogy valamit ki akarj fejezni, valami legyen benned, ami feszít, és azt formába akar dönteni, szerintem. Úgyhogy, de abszolút értem azt is, amikor azt mondják, hogy nem tehát, hogy nem úgy gondolom, hogy csak alkoholgőzben, és nem tudom, ereidet felvágva lehet alkotni egyáltalán, csak azt gondolom, hogy valamiről muszáj beszélni.
Hát jó, akkor viszont itt vannak a felnőtt regények, mondjuk ezek közül, ezek voltak az apákat veszem elő először, ez válástörténet. Egyébként egy nem rosszul szituált családválás története, vagy egy bizonyos értelemben átlagos, se nem túl gazdag, se nem túl szegény, nem egy bántalmazó kapcsolat, vagy nem a szó klasszikus fizikai értelmében bántalmazó, hogy más ügyben bántalmazó-e, az dilemmás. De hogy itt van két szülő, elválnak, rosszul kezelik ezt a válást, és hogy mi történik a gyerekkel tulajdonképpen, és ő hogy nő föl. Borzasztó nagy időugrással dolgozik a regény, tehát felül legalább 12 évet, vagy 11-12 évet. Tehát látjuk a felnőtt gyereket is, a gyerek-gyereket is, és hogy ő megfogalmazhatja, hogy mi történt vele. Ez is valami személyes történetből jön, ez a válás történt, mert nagyon fájdalmas, és komolyan megmozgat, szóval, hogy az ember egy ponton állást akar foglalni.
Igen, ez
persze. Olvasóként, hogy most a nővel vagy a férfival értek egyet.
Hát ez az apakönyvem, tehát hogy minden írónak tudod, apakönyve, anyakönyve.
Ez az apakönyved?
Családkönyve, igen.
Mert neked eltűnt az apukád az életedből?
Igen, nekem. Hát nem eltűnt, de
mert ugye ebben a regényben kvázi eltűnik az apuka egy lány életéből.
Igen. Hát ez a gyakorlatilag eltűnt, tehát hogy... És aztán ő eltűnt a saját életéből is, tehát hogy szóval, hogy ez egy ilyen felszívódás történet, vagy is tudom, így felszívódom a mindenki más és a saját életemből is, és hát nyilván, és de legelsősorban egyébként annak a története, vagy én legalábbis annak szerettem volna megírni, hogy mennyire félre tudjuk egymást érteni, tehát hogy mennyire mást gondolunk, és mennyire mást viszünk magunkkal abból, amit a szüleinktől, tehát tehát hogy gondolunk valamit a szüleink viselkedéséről, és arról, ahogy hozzánk állnak, és aztán amikor mi is felnövünk, akkor egy csomó minden átíródik az ember fejében, tehát csomó mindenre rájössz, hogy ez miért volt úgy, ahogy, de hát nyilván azt már nem lehet visszacsinálni, és attól még az érzelmi része az teljesen valid, amit te akkor megéltél gyerekként, viszont felnőttként már azt mondod, hogy jó, hát persze azért most egy példa, azért volt az apám alkoholista, mert nem tudom, borzasztóan boldogtalan volt az élete, és nem tudom, micsoda akart lenni, jégtáncos, és csak asztalos lett belőle. Szóval, hogy és nyilván rálátsz már, de egyszerűen ezek nem oldhatóak úgy föl, vagy legalábbis nagyon kevés szerencsés esetben.
Vezettél te naplót?
Hogy persze.
És akkor elővetted ezt a naplót ehhez a regényhez?
Még a DAC-hoz vettem őket elő.
Ja, még a DAC-hoz.
Igen, és akkor azokat olvastam, de hát ez nagyrészt azok nagyon vicces naplók voltak, tehát hogy azok ilyen inkább így a mindenféle fiúgyekről, meg ilyen
nagyon nyilván, szóltak. Miről ír az ember 12 évesen, nem?
Meg azt így néha leírtam így három mondatban, hogy egyébként én nekem nem olyan jó így az életben a hangulatom, meg hogy nekem most így elég nehéz, de hogy ezeket ilyen nagyon tehát ez érdekes volt megfigyelni, hogy minden másról oldalakat írtam, és akkor az érzéseimről azokról nagyon rövidet.
Jé, de érdekes. Miközben ezekben a regényekben meg pont az érzéseidet írod le, de ebben a regényben van egyféle feloldás a végén, hogy a te életedben volt-e feloldás, ezt már csak azok tudják meg, akik átjönnek a 100 Holdnak a podcastjára, akik a rádióműsort hallgatták, azok ideig hallották a beszélgetést, de ne adjátok fel, mert mi még folytatjuk.